Ez itt a Vénusz Projekt Podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, de nem csak nőknek érdekes témákról.
Rutai Lilivel
és Solti Hannával.
Ebben az epizódban Jakabovics Kitti irodalomterapeutával, pszichológussal beszélgettünk. Kittit az Instagramon olvasópszichológus néven ismerhetitek.
Az elején tudnál kérlek mesélni egy kicsit arról, hogy mi egészen pontosan az irodalomterápia?
Hát az irodalomterápia az tulajdonképpen abból indul ki, hogy az irodalmi szövegeket hogyan tudjuk arra felhasználni, hogy az valamilyen szinten a segítségünkre legyen, vagy építsen minket. És ezt a különböző segítő szakmák felől is lehet közelíteni. Tehát alapvetően ez egy olyan módszer, ami nem a pszichológiának egy alága, vagy kifejezetten az ő módszere, hanem ez egy önmagában álló valami, amit különböző szakterületről érkező szakemberek tudnak használni, mint saját módszert, és visszavinni az ő eredeti szakterületükre, és ott beépíteni. Tehát én például így kapcsolom a pszichológiához. Én alapvetően pszichológus vagyok, akinek az egyik módszere az az irodalomterápia. De ugyanígy dolgoznak vele mondjuk tanítók, tanárok, akik osztályos programokba viszik be iskolákba, könyvtárokban is alkalmazzák ilyen csoportos foglalkozások keretei között, és mindenki azt a szegmensét erősíti fel, vagy azt építi be a saját munkájába, amihez ő ért, amivel úgy tudja kiegészíteni, hogy az a hozzáérkező embereket segítse.
Amúgy erről még egy kicsit tudnál mesélni, pontosan hogy működik egy terápiás alkalom, amikor irodalomterápiával foglalkozol valakivel. Mert szerintem ez is egy olyan dolog, hogy nagyon sokan, például én magamban használom terapeutikus célokra az olvasást, tehát nagyon gyakran olvasok azért, hogy jobb kedvem legyen, vagy akár más kedvem legyen. Viszont ez egy hagyományos, és nagyon sok olyan embert ismerek, aki ugyanezt csinálja, viszont ez egy ilyen magányos dolog. Tehát hogy működik ez, amikor valóban valakivel csinálod, egy pszichológussal együtt?
Igazából pont ezeket az ilyen önállóan is megélhető, meg automatikus reakciókat vagy élményeket viszi tovább. Tehát erre alapoz, hogy ahogy mondod, ahogy olvasol, az kivált valamit, emlékeztet téged valamire, valamilyen érzésed lesz tőle, vagy esetleg még meg is változtat benned valamit. Csak amikor magányosan olvasunk, ezeket a folyamatokat nem mindig visszük végig. Tehát becsukjuk a könyvet, és oké, lehet, hogy egy-két dolog így még motoszkál bennünk, de nem tudatosul. És az, hogy szakember által ezeket az olvasmányélményeket még tovább viszed, és esetleg azokra a pontokra is tovább viszed, ami amúgy kicsit rizikósabb, vagy fájdalmas, és oda aztán magadtól tényleg nem mész, mert miért csesztetnéd magad vele. Azokat egy ilyen szakember által feldolgozva viszont nagyon jól meg lehet dolgozni, és nagyon sokrétű, vagy többrétű önismereti élményé lehet tenni. És az eredeti kérdésed meg ugye az volt, hogy mondjuk hogy néz ki egy ilyen foglalkozás, vagy egy ilyen ülés. Hát ez meg ahány alapszakma és ahány irodalomterapeuta vagy szakember annyiféle lehet, meg attól is függ mondjuk, hogy egyéni vagy csoportos az az ülés, de ami úgy mindegyikben közös az az, hogy van egy szöveg, amit általában előre a szakember választ ki, tehát az a bevettebb, de én például az egyéni folyamatokban sokszor mondom a klienseknek, hogy akkor a következő alkalomra ők hozzanak valamilyen szöveget, hogy akkor általában van egy adott szöveg, vagy kettő, de egy alkalman azért annál több az túl sok, mert akkor inkább így felszíni szinten megyünk szétfele, és nem mélyítünk. És akkor van egy közös felolvasás, általában a csoportvezető olvassa föl, vagy hát a szakember olvassa föl, majd utána elkezdődik az élményfeldolgozás, hogy kiből mit váltott ki, tetszik-e a mű, nem tetszik, az is nagyon fontos, hogy miért nem tetszik, hogy akkor mit mozgat meg benned, mire asszociálsz róla, mi jutott eszedbe, egyet értesz-e vele, nem értesz egyet vele, és utána már nagyon sokszor nem is az ülés végére nem is a szövegről beszélgetünk, hanem az a jó, hogyha teljesen át tudjuk vinni a beszélgetést a saját életünkre és a saját dolgainkra, és a szöveg az kvázi csak egy ilyen katalizátor, hogy beindítsa bennünk a folyamatokat.
És kiknek ajánlott ez, vagy kiket céloz meg, kik szoktak, vagy kiknél szoktak irodalomterápiát alkalmazni?
Hát ez egy kicsit olyan kérdés, mint hogyha magának az irodalomnak lenne célközönsége, és nyilván erre akkor azt lehet mondani, hogy minden területének megvan a maga célközönsége, és nem lehet egy kifejezett csoportot meghatározni. De azért abban meg a gyakorlatban mégis van igazság, hogy mondjuk azok a nyitottabbak erre, akik alapvetően is szeretnek olvasni, vagy érdekli őket az irodalom. De ez nem arra a kérdésre válasz igazából, hogy kinek ajánljuk, hanem hogy ki az, aki mondjuk önmagától érdeklődik e felől. De igazából azoknak is, vagy azokkal is lehet ezt alkalmazni, akik mondjuk korábban nem olvastak, vagy nincsenek annyira otthon az irodalomban, és nekik ez egy jó kapu is lehet afelé. Tehát egy ilyen közvetett hatás lehet az is, hogy ahogy ők az önismeret felől ismerkednek meg az irodalommal, úgy, ahogy megszeretik, később lehet, hogy már másmilyen célzattal is levesznek könyvet a polcról.
Hogyha már így kapuknál tartunk, akkor tudnál egy kicsit mesélni arról, hogy kerültél te erre a területre, vagy hogyan kapcsolódtál te ehhez? Egyáltalán hogyan jön mondjuk egy pszichológusi képzésből az, hogy valaki elkezd irodalomterápiával foglalkozni?
Igazából nekem maga a gondolat, hogy valahogy össze lehet kapcsolni az irodalmat meg a pszichológiát, az már úgy régóta megvolt, csak akkor még nem tudtam, hogy ez így létezik. Nekem nagyon-nagyon régóta megvolt, hogy én pszichológiát szeretnék tanulni. Tényleg érettségi után így az volt az egyetlen utam, amerre tovább akartam indulni. Viszont az irodalom volt az egyetlen olyan dolog, amit úgy éreztem, hogy arról egy kicsit fáj lemondani. És ahogy teltek az egyetemi évek, mindig vissza és visszajött, hogy ezt azért nem engedném el. Tehát, hogy valahogy foglalkoznék vele egy-két szinttel komolyabban, mint szimplán, hogy szeretek olvasni. És akkor így mozgolódott a fejemben a gondolat, hogy azért nagyon nagy közös metszeteket lehetne találni a kettőben, és mi az, hogy még senki nem találta meg, vagy ilyesmi. Aztán hamar rájöttem, hogy ez így téves, hogy senki nem találta meg, mert hogy ahogy elkezdtem kutakodni kicsit, hogy erre merre lehet egyáltalán elindulni, hogy a kettőt közelítsük egymáshoz, így elég hamar megtaláltam, hogy hát van ez a módszer, hogy biblioterápia, ugye hivatalosan ilyen néven fut, de egyre inkább sikerül szerintem bevezetni a köztudatba, hogy ezt inkább irodalomterápiának nevezzük. És az az egész, amikor én erre rájöttem, ez pont a BA diploma körül volt, amikor lezárult a 3 év, és kellett tovább menni mesterre, és akkor egyből elkezdtem nézni, hogy hát ezt hol lehet megtanulni, mert így éreztem, hogy ha nem is én találom ki, mert már kitalálták, akkor viszont meg kell tanulnom. És akkor találtam meg, hogy ez egy szakirányú továbbképzés néven ment a Pécsi Egyetemen, amihez elég volt a BA végzettség. És akkor az nekem így teljesen adott volt, hogy akkor a mesterrel párhuzamosan én ezt is el szeretném kezdeni. Úgyhogy az egyetem utolsó 2 éve az nekem arról szólt, hogy hétközben a pszichómester, hétvégente meg az irodalomterapeuta továbbképzés, és akkor így 2 év után a 2 papírt egyszerre kaptam meg, és akkor onnantól kezdve pedig ezzel dolgozom.
Így, hogy egyébként tök sokáig nem is hallottál te sem erről, hogy ez létezik, meg hogy ezek szerint nincsen tele a felsőoktatás ilyen továbbképzésekkel, meg szakokkal. Így felmerül az a kérdés, hogy mennyire van az irodalomterápiának, vagy biblioterápia, ahogy hívni kell, hagyománya egyáltalán. Mert hogy mi, akik nem értünk hozzá, azt gondolnánk, hogy ahol ilyen gazdag irodalmi hagyomány van, ott ennek kell, hogy legyen nagy hagyománya, de nem biztos, hogy összefügg a kettő, persze.
Jogos lenne az összekötés egyébként, meg ugyan nem hosszú, vagy nem régi, de van hagyománya, csak hát igen, gyakorlatilag senki nem tudott róla. Nagyjából ugye a 60-as, 70-es évektől kezdve itthon is tökre működik, csak valahogy nem terjedt el, vagy nagyon megmaradt így azok között, abban a kis körben, akik ezt elkezdték alkalmazni. És én azt látom, hogyha ebből hagyomány lesz, akkor azt éppen most tesszük hagyománnyá. Mert tényleg az volt, hogy amikor én elkezdtem a képzést, akkor még a szakmabelieknek vagy szaktársaimnak is magyaráznom kellett, hogy egyáltalán mi az, amire én hétvégente járok, és mit tanulok. És mi hatan voltunk akkor az évfolyamon, ami azért nagyon kevésnek számít, szerintem hivatalosan ez, hogy el se indulhattunk volna. Ahhoz képest viszont utána azért már eltelt 2-3, nem is tudom pontosan most hány év, de hogy azokon az évfolyamokon meg mind ilyen 30-40-50 fő jelentkezik csak a Pécsi Egyetemre. Tehát szerintem pont most vagyunk abban, hogy ez ilyen nagyon-nagyon terjed.
Akkor ez egy nagyon jó ajánlás volt témának. Pont jól meglovagoltuk, Lili, ezt a hullámot.
Teljesen.
Te mi alapján válogatod a műveket a munkádban, hogy mit használsz fel, illetve hogy milyen műveket preferálsz, és hogy mondjuk a nyelv az meghatározó eleme, vagy a műfaj meghatározó eleme, vagy ebben van esetleg különbségtétel egyáltalán, ezek nekem tökre nem állnak össze.
Bár igazából engem ennek kapcsán az is érdekelne, hogy vannak ilyen alap irodalomterápiás művek, amik mindenkiből kiváltanak érzelmeket, tehát hogy amik mindenkinek katalizátorként működnek, ilyen klasszikusok, vagy pedig nagyon személyre szabottan választhatod-e mondjuk a pácienseknek a műveket? Gondolom mindkettő, de...
Mindkettő, de én egyébként inkább az utóbbi felé hajlok. Tehát nekem is van már egy-két olyan szöveg a tarsolyomban, amire mondjuk azt mondhatom, hogy többször használtam, mint akár csoporthelyzetben, akár egyéniben ilyesmi. De hogy abszolút nem dőlhetek hátra, és mondhatom azt, hogy akkor ez garantáltan ezt a hatást fogja kiváltani, és akkor ugyanazon a folyamaton végigmegyünk. Mert hogy mindig lesz ebben a képletben egy olyan elem, amit te nem tudsz befolyásolni, bármennyire is ismered a módszert, ismered a szöveget, ismered, hogy másokból mit váltott ki, és az az ember, aki veled szemben ül, és lehet, hogy neki full más fog jelenteni a szöveg. Úgyhogy én inkább afelé hajlok, hogy ezt mindig nagyon személyre szabottan kell csinálni, és még akkor sincs garancia arra, hogy az fog történni, amit én gondoltam, hogy történni fog. És egészen mást válthat ki ugyanaz a szöveg egy másik emberből. Úgyhogy amikor én szöveget választok, akkor azért igyekszem úgy, hogy nyilván van már egy ilyen saját kis könyvtáram, meg hát egyébként ilyen szakmai ártalom, de hogy úgy olvasok, hogy állandóan azt nézem, hogy szövegrészletek így, na milyen problémához hova lehetnek majd egyszer, hol jöhetnek egyszer jól. És akkor, amikor mondjuk oda kerül a sor, hogy én szöveget válasszak, akkor hát nyilván ezekhez elkezdek visszatérni, és akkor figyelembe próbálom venni azt, hogy ki az, akinek én viszem, mennyi idős, milyen végzettsége van, mert hogy tökre számít ez, hogy mennyire edukált, és ez most nem pejoratív értelemben vagy ilyenek, de hogy tökre nem ugyanúgy fog hatni egy rap szöveg, mint egy magas irodalom, és hogyha én azt akarom, hogy annak az adott embernek legyen jó, akkor én hiába nyomom le Eszterházit a torkán, nem fog belőle profitálni úgy, hogy a mentális egészsége javuljon tőle. Tehát tökre tudni kell azt, hogy milyen közegben mozog, vagy milyen korábbi olvasmány élményei vannak. És ugye ezért is Hanna említette, hogy milyen informatív lehet az, hogyha ő hoz be szöveget. Ezért is szeretem először azt kérni, hogy ők hozzanak, mert ebből egy csomó ilyet megtudok. Ez nekem irány, hogy utána én milyen szövegekhez nyúljak. Kérdeztétek azt, hogy a nyelv számít-e? Hát olyan értelemben nálam igen, hogy magyar szövegekkel dolgozom, de az nyilván nem jelenti azt, hogy magyar a szerző. Tehát lehet külföldi a szerző, de maga a szöveg az magyar nyelven legyen, mert amúgy az irodalomterápiának azért nagyon el lehet különíteni azt a részét, vagy azt a síkját, ami a tartalom szinten működik, meg azt, ami a nyelvi kifejezésmód szintjén működik. És ilyen szempontból lehet akkor érdekes kérdés az, hogy most prózával vagy lírával dolgozunk. Egészen más, hogy hat a líra, az azért sokkal inkább a benyomásokra és az érzetekre hat, és ott inkább arról lehet elkezdeni beszélni, hogy hogyan érzem magam tőle, mire emlékeztet, mi jut eszembe egy adott képről. Míg mondjuk egy narratív szövegnél meg olyanokról lehet beszélgetni, hogy ha vannak benne szereplők, akkor kivel tudok azonosulni, egyetértek-e vele, nem értek-e egyet. Én hogy cselekedtem volna az ő helyzetében, hogy döntöttem volna, voltam-e már hasonló helyzetben. És ezek közül a kérdések közül mondjuk egy versnél sok nem is releváns, mert nincs benne szereplő vagy cselekmény, és ott nem lehet feltenni ezeket a kérdéseket.
Igen, az egy sokkal absztraktabb érzelmi gondolkodást feltételez alapból.
És mennyiben befolyásolja az általad választott könyveket az, hogy éppen mi ilyen műveket, vagy milyen stílust preferálsz? Nem tudom amúgy, hogy hogyan vagy te vele, vagy hogyan vagytok ti vele, Anna, te is, hogy nekem vannak olyan időszakok, amikor mondjuk skandináv krimiket kívánok, vagy csak Miss Marple regényeket szeretnék olvasni. Most pont ilyen időszakon volt a közelmúltban. És tehát, hogy ezek mennyire befolyásolják azt, hogy mondjuk egy adott napon milyen könyvet fogsz adni páciens kezébe, vagy pedig úgy unblock mennyire befolyásolja, hogyha valaki elmegy egy irodalomterápiára, a vezetőnek az ízlése mennyiben fogja befolyásolni azt, hogy ő milyen könyvekkel találkozik?
Hát nyilván egy személy vagyok, nem tudok annyi könyvet elolvasni, hogy azt tudjam mondani, hogy van egy olyan énem, aki csak a szakmáért olvas, és van egy olyan énem, aki meg csak magáért, tehát szerintem ez óhatatlanul is összefonódik. És egyébként igen, tehát volt konkrétan olyan, hogy éppen olvastam valami regényt, és akkor abból jelölgettem a részeket, és mondjuk tényleg pont időben is tök közel a jövő héten bevittem abból egy szöveget. Itt azért mindig érdemes azt egy kicsit végig gondolnom előtte, hogy akkor ebbe én most mennyire vagyok még bevonódva. Tehát, hogy azért figyelni arra, hogy ez ne rólam szóljon, ne én akarjam feldolgozni a friss olvasmányélményt, hanem tudjam azt mondani, hogy én ezt most tényleg azért viszem be, mert ahogy olvastam, közben eszembe jutott róla az egyik kliensem, akinek én nagyon szeretném ezt megmutatni, mert neki lesz jó. De nem arról szól, hogy amikor én olvastam, akkor belőlem mit váltott ki.
Nálam egyébként inkább olyan szempontból van ez jelen, amit te az irodalomterápia kapcsán, Kitty, például felhoztál, hogy én amúgy azt gondolom, hogy könyvet írni nem lehet mindenkihez. Tehát nem tudsz igazából olyan könyvet írni, amit mindenki meg fog tudni érteni, és mindenki ugyanúgy fogja tudni megérteni, és nem is kell, és szerintem egyébként ez egy írónak nem is célja. Egyáltalán, mint ahogy te mondtad, hogy mondjuk a pszichológiának egy végül is egy kritikai ágát közelítette meg ebből a szempontból, hogy megnézed, hogy az illető honnan jön, és milyen olvasáshoz való hozzáféréssel rendelkezik alapból. És én ezt szoktam inkább magamon érezni, hogy vannak olyan irodalmi művek, amikről érzem, hogy ezek most épp nem nekem szólnak, mert hogy én ezeket most épp nem tudom értelmezni úgy, vagy nem tudom befogadni úgy, ezért szoktam egyébként többször elolvasni például egy könyvet, tehát általában nem adom fel, hanem azt mondom, hogy jó, van, hogy megérzem, hogy most kell elolvasnom egy könyvet, van olyan, hogy így tökre szembe jön magától, és van olyan, hogy egyszerűen kíváncsi vagyok, és el akarom olvasni még egyszer, mert pár éve olvastam, és nem jött át, úgyhogy meg szeretném próbálni még egyszer, és ebből a szempontból, ahogy a Lili is mondta, vagy ahogy te is mondtad, Lili, tökre tudom tudatosan is használni néha a hangulatom befolyásolására, vagy arra, hogy mondjuk verset nagyon tudatosan arra használok, hogyha írnom kell, de nem jön az ihlet, hogy egy kicsit így ritmusba hozzon például. Igen.
Ja, nekem is vannak ilyen klasszikus műveim, amiknek megvan, hogy mire tudom használni őket idézőjelben. Most egy kicsit visszafordítanám amúgy az előző kérdésemet, hogy és mennyiben befolyásolja a munkád, és az, hogy éppen mivel foglalkozol, vagy kivel foglalkozol akár, azt, hogy mit olvasol a szabadidődben. Nem tudom, hogy ezt szabadidőnek nevezhetjük egyáltalán, hiszen ugye a szerves része a munkádnak az, hogy olvas, ami egy zseniális dolog szerintem bármilyen munkahelyen.
Igen, ez egy állandó kérdésem nekem is, hogy ez most szabadidő-e vagy munka. Amikor bűntudatom lenne szabadidőnek nevezni, akkor munkának nevezem. De érdekes, hogy ezt a kérdést tényleg így meg is lehet fordítani. Olyan biztos, hogy van, hogy mondjuk tudattalanul, hogyha foglalkozunk adott klienssel hetekig egy témával, akkor lehet, hogy mit tudom én, olyan művek után nézek, amiben az úgy hasonló, vagy valami hasonló dolog megjelenik, de mondjuk ez bennem annyira még nem tudatosult. Nekem inkább olyan volt, hogy sokszor előfordul, hogy a kliensnek saját szövegeivel dolgozunk. És akkor nyilván, hogyha megmutatja és azt kéri, hogy kifejezetten azt nézzük meg, hogy mondjuk az hogyan kapcsolódik, és dolgozzuk fel, és tegyük benne helyére mondjuk az ő alkotóigényét, vagy a saját szövegekhez való viszonyát, akkor elolvasom az ő szövegeit is, amit ad. De már volt olyan, hogy ettől függetlenül, vagy a mi folyamatunktól függetlenül kaptam mondjuk tőlük meg az ő könyvüket, és akkor arról beszélgettem is velük, hogy amíg tart a folyamatunk, addig nem olvasnám el, mert akkor abból meg valószínű, hogy megtudok olyan információkat, amik a terápiás kapcsolaton kívülről tudom őket, és az már boríthatná magát a folyamatot. Tehát, hogy ilyen volt, hogy mondjuk tudatosan nem olvastam valamit, adott esetben az ő könyvüket.
Fú, ez amúgy egy iszonyatosan érdekes dolog szerintem, hogy vajon irodalomterapeutaként mennyit tudsz meg egy íróról? Mert ugye ez egy ilyen konstans, milyen bármikor íróval beszélgetünk, akkor muszáj mindig, nem az, hogy muszáj mindig feltenni ezt a kérdést, de ez egy ilyen általános kérdés, ami szerintem mindig mindenki feltesz, hogyha íróval beszélget, hogy mennyire van benne a saját élete abban a könyvben, és általában az a válasz, hogy valamennyire igen, de ugye erre még rárakódnak különböző rétegek. De mi nyilván teljesen avatatlan szemmel olvassuk.
Igen, vagy hogyha nagyon tudja mondjuk függetleníteni magát a karaktereitől, az is nagyon árulkodó szerintem, hogyha valaki ennyire széles skálán tud például mozogni, nem feltétlenül rossz értelemben, de érdekes.
Igen, igen. Érdekes egyébként, mert hogy ez alapvetően annak az irodalomterápiának nevezett módszernek, amit itthon így meg lehet tanulni, annak nem igazán része ez. Van benne aktív irodalomterápia, ami arról szól, hogy szöveget alkotunk, de az is inkább ott helyben, tehát az ott születik meg. Olyan szegmense ennek nem nagyon van, hogy korábban már létező szövegeket és az ahhoz való viszonyunkat elkezdjük feldolgozni. Viszont egyébként ez is egy létező dolog, és én is most, ahogy a könyvemen dolgozom, meg ahogy a gyakorlatban is egyre több író vagy leendő író keres meg, így nyilván foglalkoztat is a kérdés, hogy amúgy meg van egy ilyen a művészet pszichológián belül, az irodalom pszichológián belül, az alkotás pszichológia, ami meg azzal foglalkozik pont, hogy honnan jönnek hogy mik az alkotói források, honnan jön az ihlet, hogyan vagy jelen a saját művedben, mi történik egyáltalán akkor, amikor a mű létrejön. Tehát egyébként ez egy baromi érdekes dolog, viszont nagyon régi szakirodalmak vannak róla, tehát szerintem jelenleg ezzel így tökre nem foglalkozunk, pedig baromira kellene.
Nagyon. És tényleg akkor mi a helyzet azzal, hogy miután ennyit elemzed mind az írókat, mind a könyveket, ahogy emberek interpretálják azokat ráadásul, így te hogy tudsz írni? Ez egy annyira ilyen bonyolult folyamatnak tűnik, hogyha valaki ennyire benne van a percepciónak minden, nagyon sok különböző ágában, hiszen már olvasóként is amúgy nagyon sokat befolyásolja szerintem azt, hogy hogyan írunk, vagy legalábbis nekem nagyon befolyásolja azt, hogy hogyan írok, az, hogy éppen mi az, amit olvasok.
Abszolút.
Szóval el nem tudom képzelni, hogyha ennyire mélyen és különböző emberek szemével tudod elemezni a könyveket, akkor mennyire befolyásolhatja.
Ez jó, most feltettél egy olyan kérdést, amit én lehet, hogy nagyon jól hárítottam eddig. Most azt akartam végig gondolni, hogy abban kevésbé vagyok benne, de ez pont hülyeség, mert a saját praxisról írok. De hogy talán ebben azért én érzek itt elkülöníthető, vagy meghúzható határokat, hogy most, hogyha én szép irodalmat írnék, neten még tényleg verseket, amik mondjuk sokkal inkább az én benyomásaimról, vagy azokról szólnak, amiken most keresztül megyek, az lehet, hogy nehezebb lenne, mert ott azért ott több a tudattalan folyamat talán, mint amikor egy szakkönyvet próbálok tudományos, mit tudom én, kutatási eredményekről megírni, meg ilyesmi.
Egy kicsit más téma, de aki eddig azzal áltatta magát, hogy nincsen ideje olvasni, és valójában csak ezért nem olvas, annak ilyen szempontból a koronavírus járvány az betett, mert hogy most aztán tényleg volt ideje mindenkinek olvasni, és egyébként szerintem sokkal többen el is kezdtek olvasni, legalábbis az én környezetemben, mint eddig. Mit gondolsz, hogy a pandémia idején mennyiben segíthettek a könyvek, és mennyiben segíthetett az irodalom, mennyire szolgálhatott egy ilyen túlélési vagy terápiás eszközként?
Szerintem mindenképpen, mondjuk nyilván ebbe bejön az, hogy amiről a legelején kezdtünk beszélgetni, hogy mi a különbség mondjuk a magányos olvasás, meg egy ilyen irodalomterápiás módszerrel feldolgozott olvasmányélmény között. De alapvetően biztos, hogy nagyon sok embernek és nagyon sok szempontból tudott segíteni, vagy tud még most is segíteni. Persze, tök egyértelmű, hogy amikor fizikailag nem mehetünk ki a házból, akkor a könyvekkel ki tudunk lépni, de hogy azért ezek van mélyebb szintje annak, hogy hogyan hat ránk az olvasás. És igazából pont legutóbb gondolkoztam ezen, hogy valahol az olvasás meg az ilyen szükségletpiramis kapcsolatáról, hogy azt hinnénk, hogy mondjuk a könyvek meg az olvasás meg az ilyen kultúrafogyasztás az alapvetően a magasabb rendű szükségleteinket elégíti ki, tehát mondjuk a kognitív vagy az esztétikai vagy a önmegvalósító igényeinket, és hogy akkor nyúlunk hozzá, amikor amúgy az alapszükségletek ki vannak elégítve, de hogy most, ahogy azért a pandémia alatt minden borult, és elkezdtünk felhalmozni mindent, hogy a fiziológiás szükségleteink rendben legyenek, utána jött a biztonság, ami azért már kérdésesebb, de oké, mondjuk kezet mosunk meg, betartjuk az intézkedéseket, de hogy a biztonsági szükségleteknek azért van egy olyan nagyon fontos pontja, hogy a kiszámíthatóságot is szeretnénk megélni. És ugye ebben vagyunk most már egy éve, hogy tökre nem tudjuk, hogy mi lesz holnap vagy a jövő héten, és nagyon-nagyon rossz megélni, hogy kiszámíthatatlan a jövő. És igazából egy csomó irodalmi művel meg ezt meg tudjuk tapasztalni. És most inkább olyanokra gondolok, amik nem a nagyon újító szelleműek, hanem a klasszikusok, a krimik, amik tudjuk, hogy ugyanarra a vázra vannak felhúzva, vagy a hagyományos mesei elemek, felhúzott történetek, amiben tudjuk, hogy a jó győz, a gyilkost elkapják, a rend visszaáll. Ezeknek a tudatára most iszonyúan szükségünk van. És az, hogy nem tudjuk, hogy kint mikor áll helyre a rend, az baromi őrítő, és ezzel, hogy mondjuk olyanokról olvasunk, ahol meg tudjuk élni, hogy itt biztonság van, és tudjuk, hogy bármilyen konfliktus, vagy bármilyen borzalom történik, mégis jó lesz a vége. Szerintem ez most lehozta az olvasást arra a szintre, hogy az egyik legalapabb szükségletünk lett.
És mennyire vicces, hogy most ezzel megmagyaráztad azt, hogy miért kívántam Miss Marple-t ennyire a közelmúltban, amire soha nem gondoltam volna. És mi a helyzet amúgy, hogy hogyan befolyásolta a pandémia a te munkásságodat is, vagyis hát a terápiás alkalmakat? És itt most nem csak arra gondolok, ami ugye ilyen klasszikus, hogy hát igen, most Zoomon kevésbé látod az emberek testbeszédét, vagy hogy nehezebb a kommunikáció, de akár arra is, hogy szerintem egy ilyen helyzetben nagyon sok könyvet máshogy értékelhetnek az emberek, vagy máshogy foghatnak fel az emberek, mint egy átlagos időben.
Igen, tehát amit te is mondasz, hogy ez az alapszint azért nyilván érintett engem is. Van, aki jár hozzám személyesen, de vele maszkban vagyunk, úgyhogy a Skype-nak legalább annyi az előnye, hogy látjuk egymás arcát, de ott nem látjuk a testét, tehát hogy így valamit valamiért. De ez pedig egy jó kérdés, hogy máshogy értékeljük a szöveget. Azt úgy észrevettem, hogy sokan... hogy is mondjam, Tehát, hogy nézik ezen a szemüvegen keresztül a dolgokat. És most ilyen banális dolgok, hogy mondjuk mesél nekem valaki egy könyvről, vagy egy sorozatról, vagy bármiről, amit látott, vagy olvasott, és hogy arról számol be, hogy mondjuk frusztrálta az a jelenet, amikor tömeg volt, vagy amikor ölelkeztek, vagy amikor nem volt az emberem maszk, vagy nem tudom. És...
mint hogyha engem érne le ezzel most igazából.
Igen, és ez azért nagyon érdekes, hogy tényleg átalakul az alapmindsetünk, amiből szemléljük a világot, és úgy néz ki, hogy amiből szemléljük a könyveket is, vagy a történeteket is.
Igen, ez nagyon érdekes, és akkor felmerülnek olyan alkérdések is, mert hogy nem hozzád, ezek ilyen általános alkérdések inkább, bár de, tudod mit? Hozzád. Bocsi. Hogy mennyiben más az, amikor egy ilyen világjárványról van szó, és tényleg mindenkinek az egész életét megváltoztatja, mint az, ami mondjuk az apró változások, nem is olyan apró változások, amik minden ember életében egy ponton bekövetkeznek, például gyász, szerelem, gyerekvállalás. Tehát ezeknek a nagy része az emberben már olyan változást tud hozni, amit talán van annyira jelentős ilyen átértékelés szempontból, mint egy egész pandémia, nem? Szóval igazából ezzel arra a kérdésre akartam kiukadni, hogy mennyiben más az, amikor egy ilyen világjárvány van, mint az, amikor az embernek saját magában van mondjuk egy válsága.
Annyiban, hogy ez így rárakódik. Tehát, hogy a magánválságok nem szűntek meg azzal, hogy most világválság van, ezért én nekem ugyanúgy kell foglalkoznom a hozzám jövők magánválságával, de tudatosítani kell azt, hogy most egy óriási pocsolyában ülünk amúgy is, és ezen belül kell szemlélni az ő adott problémáját, és nem lehet úgy tenni, mintha a körülmények nem lennének ilyenek. Tehát valahogy ezt mondanám másnak, hogy most nem lehet őket szétválasztani. Most muszáj, még ha nem is konkrétan azzal keresnek föl, hogy szoronganak a járvány miatt, de bármi más miatt szoronganak, be kell hozni néha szempontként azt, hogy egyébként mi történik most körülöttünk.
Mert én például azt gondolnám, hogy meg a környezetemben is azt látom, hogy nagyon felerősíti az egyébként is meglévő szorongásokat. Egy csomót egyébként legitimizál is, tehát mondjuk ilyen szempontból is lehet hatással a te munkádra, és egyébként a paciensnek akár nem tudom, segíthet is, hogy egy csomó szorongását így most már legitimizáltnak érzi, és hogy végre nem ő az őrült szorongó, hanem látja, hogy az egész világon uralkodnak azok a félelmek, amik rajta már régebb óta, de hogy közben meg nagyon felerősíti mindenkinek a meglévő apró kicsi szorongásait is.
Az biztos, igen. Tehát valahogy szerintem ez így a pszichológiai immunrendszerrel is összefügg, hogy alapvetően most sokkal érzékenyebben reagálunk még az olyan idézőjelben kisebb stresszorokra is, amikkel mondjuk korábban tök jól eléldegéltünk, de az, hogy most azért főleg így évvégén már rohadtul el van fáradva mindenki, ez az év után meg különösen, tényleg az van, hogy most úgy jobban megéljük a pandémiától független bajainkat is. Valahogy kevésbé vagyunk ellenállóak szerintem már.
Abszolút. Főleg most jön a hideg, tél, sötét, gyakran. Milyen könyveket ajánlanál amúgy így mondjuk erre az időszakra egészen konkrétan, és ez most lehet abszolút személyes választás is, és bocs, de ehhez rögtön kapcsolódik egy másik kérdésem is, mert túl rövid lett volna így. Tényleg rettenetes vagyok ilyen szempontban. Nem, de az is nagyon érdekelne, hogyha mondjuk egy ilyen könyvet a kezünkbe veszünk, és csak szeretnénk kipróbálni, hogy vajon mi az, amit mondjuk nem veszünk észre első olvasásra. Vannak olyan kérdések, amiket olvasás közben feltehetünk magunknak, hogy kvázi egy ilyen tesztterápiát csináljunk magunkon? Egyszerre csak egy kérdést válaszolj meg, csak nyugodtan, ez tényleg nagyon...
Akkor viszont kérdéssel visszakérdezek. hogy itt most arra gondolsz, hogy különösen olyan könyv, ami mondjuk ezzel a helyzettel foglalkozik?
Nem is az csak, hogy ezzel a helyzettel foglalkozik, de például ugye már mondtad, hogy ami, vagy ilyen krimikhez, vagy meséikhez sokan fordulnak, hogy szerinted van olyan akár konkrét könyv, akár olyan műfaj, vagy alműfaj, amit így úgy látsz, akár magadon, akár a pácienseiden, hogy jó leső tud lenni, hogyha ebből a szorongásból ki szeretnénk kerülni. Bár teljesen értem, hogy ez egy nagyon... Tehát, hogy ezt nem lehet általánosítani amúgy, hogy mindenkinek ez jó, de hogyha mégis belekényszerítenélek esetleg egy ilyen helyzetbe, akkor mit mondanál?
Akkor kibújnék belőle. Igen, általánosan könyveket ajánlgatni nem szeretek, és szerintem most se ezt tenném, mert én amúgy már tavaszi első hullámnál is kivoltam attól, amikor öt könyv a járványról, és olvasd el, mert te is ugyanabban ülsz, mint amiben a könyv szereplői, meg nem tudom. Itt igazából így a második részére reagálnék, amit mondasz, hogy hogyan lehet az irodalomterápiát laikusan magunkban gyakorolgatni.
Na látod, mekkora szerencse, hogy ilyen dupla kérdéseket teszek fel, és így lehet választani egyet közülük.
A végére belejövök, hogy kihámozzam. És igazából tényleg, tehát hogy azt, ami neked személyesen most befogadható, és tényleg én már tavasszal is amellett kampányoltam, hogy nem most akarjuk meghaladni önmagunkat, amikor egész egyszerűen csak próbálunk a felszínen maradni, tehát tök oké, ne süllyedjünk el, nem kell följebb menni, csak ne süllyedjünk el. És azért olvassunk bármit, ami éppen nekünk most jó, ami éppen kedvünk van hozzá, vagy egész egyszerűen fel tudjuk fogni. És hogyha tényleg így el akarunk gondolkozni azon, hogy ez hogy lehet mélyebben ismereti eszközét tenni, akkor meg hát első körben szerintem az ilyen érzések meg érzetek szintjén jó elindulni, hogy picit megállni, és nem is a könyv végén, hanem akár így részleteiben egy-két oldal után megállni, nem egyből a telefonhoz nyúlni, vagy kimenni a szobából, hanem feltenni a kérdést, hogy hogy érzem most magam, mit váltott ki, minél több érzelmet megnevezni, és nem elég, hogy jó vagy rossz, mert ezek nem érzelmek, és akkor egy picit ezen elindulni, hogy mire emlékeztet, hol éreztem hasonlót, jó nekem ez most, vagy egy kicsit feszültebb lettem tőle, miről szól ez, és akkor ezután már át lehet vinni arra, hogy mondjuk mi maga a történet, de szerintem az ilyen nulladik pontként mindig azt kell nézni, hogy mi az az érzet, amit kiváltott belőlünk. De egyébként, ami szerintem most így jelenleg a legjobban összefoglalja, meg főleg az, hogy itthon az itthoni helyzetet, vagy hogy itthon egyelőre kik alkalmazták, meg melyik része az elterjedtebb, az mindenképpen Béres Judit könyve, azért olvasok, hogy éljek, azt hiszem az a címe, de most nincs itt előttem, pedig itt van az összes szakkönyv így körülöttem.
Majd beírjuk az epizód leírásába, hogy mindenki megtalálja.
Jó, aha. Mert hogy ő az, aki... Egyébként ő a pécsi képzés vezetője, nekünk is nagyon sok órát tartott, és az ő könyve foglalja szerintem legjobban össze úgy, hogy az szakirodalom, és tényleg nagyon rendben van, mint módszer. Viszont tök olvasmányos, meg laikusnak is abszolút megérthető, tehát nem csak egy tankönyv, hanem egy ilyen kis kompakt összefoglaló arról, hogy a mai napig hol tartott, vagy hova jutott az irodalomterápia itthon.
Meg a tiédet, tavasszal.
Meg a tiédet nyilván. Bocsánat, hogy mindig visszatérek ezekre az ajánlásokra, és esküszöm, nem az a célom, hogy végre ajánlj nekem valamit. Tehát én nem ezt próbálom kihozni ebből a beszélgetésből. De nagyon érdekes. De amúgy is van még egy csomó könyv, ami olvasásra vár előttem. Tehát arról akartalak még kérdezni, hogy a közösségi médiának milyen szerepe van egyrészt abban, hogy megtaláljanak téged az emberek, másrészt abban, ez megint nagyon hosszú lesz, előre is elnézést kérek, másrészt abban, hogy ugye te szoktál ott, hogyha nem is ajánlani könyveket, de részleteket kivenni éppen könyvekből, És most a harmadik részt azt ebbe bele se teszem, hanem majd egy következő kérdésként felteszem. Szóval igazából csak ez a kérdésem, hogy a közösségi média felületednek mennyire van szerinted hatása egyrészt arra, hogy kifordul hozzád, és hogy annak, hogy éppen mivel dolgozol, mekkora hatása van arra, hogy te mit posztolsz a közösségi médián.
Mindenképp van hatása. Tehát tudom jól, hogy sokan onnan találnak meg, vagy ott látnak először, és akkor úgy kezdik el követni mondjuk a munkásságomat, és adott esetben utána el is jönnek a rendelőbe, és mondjuk elkezdünk egy folyamatot. Úgyhogy alapvetően ez egy kicsit olyan, mint most már lassan minden, hogy a közösségi média az a kapu, ha már a kapuhoz is állandóan visszatérünk, de hogy az az, ahonnan be lehet menni bizonyos utakon, vagy bizonyos területekre. És igazából én ezt tök fontosnak tartom, tehát nekem ebben a legelejétől van egyfajta tudatosság, és pont az, hogy itt van ez a létező dolog, hogy irodalomterápia, de igazából senki nem tud róla, tehát bennem volt ez, hogy ezt így meg akarom ismertetni az emberekkel. És igen, ebben benne van egy olyan, hogy akkor azért is, hogy engem megtaláljanak, de alapvetően azért is, hogy tudják, hogy miről szól ez, vagy hogy kapjanak belőle valamit, amivel utána egy kicsit tudatosabban utána ők is tudnak foglalkozni a saját szövegeikkel. Úgyhogy igen, ahogy te is kérdezted, ez így vissza is van forgatva azért, hogy szeretem. Nyilván mindenféle etikai meg titoktartási, nem tudom, korlátot betartva, de hogy visszaforgatni azt, hogy én hogyan dolgozom. Tehát ami abból publikus, vagy amit én publikusnak szánok, és ezt a kettőt így együtt, mérlegelve, hogy azt meg is mutassam utána. Tehát van benne egy ilyen, hogy erre is szeretném ezt használni.
Meg szerintem nagyon szuper ebben az is, hogy tényleg, ahogy mondtad, hogy ez egy ilyen kevésbé ismert ág a pszichológiának, és a közösségi média egy tök jó szóval egy nagyon jó felület arra, hogy ezt több ember megismerje. Viszont még a harmadik része a kérdésemnek, mert igazán nem menekülsz, hogy ugye nagyon sokan azt hozzák fel, hogy a közösségi média az olvasástól vesz el időt, mások pedig azt, hogy a közösségi média a mentális egészségünket roncsolhatja. Tehát, hogy te gyakorlatilag úgy használod a közösségi médiát, hogy azt nagyon sokan pont szembeállítják a két fő tevékenységeddel amúgy.
Okos. Hát igazából igen, a közösségi média az iszonyú romboló erő, de hogy szerintem a saját tudatosságunkkal tökre lehet kezelni, és mondjuk megszelídíteni, és a saját hasznunkra fordítani. Tehát, hogy és most oké, ez nem az én szakmámhoz kapcsolódik, de hogy lehet utálni az algoritmust, meg lehet utálni a telefont, hogy beszélgetek anyukámmal a mosógépről, és utána mosógép hirdetést kapok, de hogy mindezt én indítom el. Tehát, hogyha én fitnessmodelleket követek Instagramon, és 2 másodpercnél hosszabb ideig nézem az ő képüket, akkor az Instagram azt fogja hinni, hogy engem ez érdekel, és feldobja nekem. És onnan már jön a lavina, hogy utána még többet látok, én nem úgy nézek ki, és szarul érzem magam. De hogyha tudatosan mondjuk én olyan tartalmakat követek, amik szakmailag fontosak, vagy jó érzéssel töltenek el, vagy bármi ilyesmi, akkor az algoritmus azt fogja érzékelni, hogy az érdekel engem, és azt fogja utána feldobni. Tehát szerintem most már nem érdemes a közösségi média ellen harcolni, mert totál benne ülünk, és inkább azt érdemes megnézni, hogy akkor hogyan tudunk minél jobban profitálni belőle, vagy minél inkább megtartani benne a mentális egészségünket, igen.
Igen, ez egyébként inkább akkor már abszolút a mi szakmánk, Lili, és ezzel mindketten határozottan úgy vagyunk, de szerintem mindenki, és most már nem csak az avatottabbak, hogy nem tudod nem használni, illetve tudod, de nem teszed meg, mert miért tennéd, miért szivatnád önmagad, és olyan, mintha kivonulnék önként a társadalomból gyakorlatilag. De hogy abszolút nagyon hasznos tud lenni, hogyha megfelelő tudatossággal használod, és a szakmabelieknek például az egyik feladata, hogy a tudatosságra tanítsanak a tudatos média használatra tanítsanak, de hogy ezt lehet nagyon jól használni, és ez nem egy ördögtől való dolog, és az algoritmus sem az, hanem tud nekem segíteni.
Mondjuk én hozzátenném, hogy szerintem senki nem akarja egy újságíró algoritmusának az eredményét megnézni. Nekem például tele van minden közösségi médiám az amerikai választásokkal, az oltás ellenes csoportokkal, és különböző témákkal, amikkel foglalkoztam mostanság a cikkeimben, mert nagyon sokat használom a közösségi médiát, szóval...
Igen, nekem most nagyon sok Flat Earth van egyébként, és gondolkoztam rajta, hogy lehet, hogy egyszer eljönnek majd a rendőrök, értem, egy ponton, hogy én valami laposföld hívő közösség tagja vagyok.
Hogy őszinte
ennyit,
legyek.
Ennyit beírni ezt a szót.
Hogy őszinte legyek, akkor én már veszélyesebb lennék a vakcina ellenes keresés előzményeimmel. De hogyha már itt tartunk, szerintem viszont tök jó azt is megemlíteni, hogy például, amit te csinálsz Instagramon, az is egy ilyen jó közösségnek lehet akár a kezdete, ami tényleg jobb közösség, mint mondjuk azok, amikben mi most a Hannával éppen akaratunk ellenére folyunk bele. De hogy igen, szerintem ez egy nagyon áldásos dolog lehet, hogy akkor, hogyha valaki látja, hogy ki az, aki kommentel a képeid alá, látja, hogy ki az, akit érdekel, ki az, aki lájkolja az ismerősei közül, akkor már abba kiépülhetnek ilyen kapcsolatok. Tehát, hogy az egyáltalán nem csak az online térben marad, szerintem. Plusz nem tudom, hogy vagy vele, de én néha egy kicsit úgy érzem, hogy... Ilyen, nyilván, hogyha valaki már 40 éve terapeutaként praktizál, akkor nem fog egy Instagram oldalt elkezdeni. Neked van egy ilyen kis küldetéstudatod, kvázi, hogy hiszen te ismered ezt a platformot, gondolom előtte is találkoztál, használtad, hogy szerinted neked benned volt az, hogy ezt tök jól ki tudom majd használni?
Hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem. Igen. Tehát láttam, hogy egész egyszerűen, amikor beírtam Google-ba az irodalomterápiát, akkor ilyen siralmasan kevés találatot adott ki. És bennem volt igen, hogy akkor egy... Tehát, hogy pont amiről beszélgetünk, hogy megkerülni most már nem lehet, hogy nem tudom, írhatok én nyomtatott folyóiratokba cikkeket, és szakmailag még mindig nagyobb súlya van, annak elismerem, de hogy a büdös ember nem fogja elolvasni. Az a három kolléga, aki már eleve kolléga, az elolvassa. És tudtam jól, hogy ha ezt sok ember felé szeretném elvinni, akkor viszont a közösségi médián kell, és akkor láttam azt, hogy igen, itt most van egy lyuk, ami még nincsen betöltve, és akkor menjünk be rajta, nézzük meg, hogy ott mit lehet csinálni.
Hát egy szó, mint száz, szerintem már nincsen több kérdésünk.
Szerintem pedig nagyon jól csinálod mindezt az Instagramon, ezt hozzáfűzném.
És egyrészt nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt voltál, másrészt meg ajánljuk mindenkinek, akinek van Instagramja, hogy keressen ott rád. És köszönjük annak, aki ajánlott téged egyébként, mert hogy te egy ajánlás által...
Az egyik követőnk ajánlottam, úgyhogy nem szeretnénk-e veled foglalkozni.
Én köszönöm, lányok, én köszönöm.
Ez volt a Vénusz Projekt Podcast
Rutai Lilivel
és Solti Hannával.
Ha tetszett az epizód, értékelj minket az Apple Podcast rendszerében 5 csillaggal, vagy annyival ahányat szerinted megérdemlünk. Emellett kövess minket Facebookon, Instagramon, Spotifyon, vagy bármilyen podcast megosztó felületen, hogy ne maradj le semmiről. 2 hét múlva újra találkozunk.